A Nemzetközi Nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja, amelyet 1917 óta március 8-án tartanak. A nőnap eredetileg munkás mozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos nap volt, de miért van szükségünk manapság a nőnapra, van-e bármilyen jelentősége ennek a napnak? De ez a nap jó apropót szolgáltat arra, hogy megvitassuk azt, hogy mit jelent az úgymond gyengébb nemhez tartozni. Beszélgető partnereim ebben a témában Bolemant Lilla, irodalomkutató és irodalomterapeuta, a Woman Press kiadó alapítója és kiadóvezetője, valamint Mészáros András filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke, akiket sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Sziasztok!
Szia, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Köszönjük a hallgatókat.
A felvezetőben már felvetettem egy kérdést, nevezetesen, hogy miért van szükségünk, vagy egyáltalán szükségünk van-e ma is a nőnapra, s erre várom a ti válaszaitokat, de hadd spékeljem úgymond meg ezt a kérdést egy rövid idézettel, és ezt most a Wikipédiáról idézem. A rendszerváltást követően a nőnap nálunk is elvesztette eredeti munkás mozgalmi hangulatát, helyette a közfelfogásban a jóindulatú szexizmus és a kényszeredett virág ajándékozás dominál. Nem hangzik ez így túl jól, de nem így van?
Valóban részben így van, de azt gondolom, hogy az utóbbi években azért a 90-es évektől, vagy a 2000-es évektől azért egy kicsit máshogy értelmezzük, legalábbis remélem, hogy a társadalom is máshogy értelmezi, vagy legalábbis a társadalom egy része, aki odafigyel a történésekre. De talán arról is beszélhetünk két mondatnyit, hogy miért alakulhatott ez így ki, mivel hogy munkás mozgalmi ünnepként indult, és az volt a célja, hogy a nőket a munkapiacon egyenrangúsítsa, ami ugye a szocializmusban úgy nézett ki, hogy a nők ugyanúgy dolgozhattak, kötelező volt dolgozniuk munkahelyen, de ugyanazt a munkát, amit addig otthon végezték a háztartásban, a családban, a gyereknevelésben, az is az ő vállukon maradt. Tehát a szocialista emancipáció egyrészt nagyon sokat hozott abban, hogy a nőket kiemelte az otthoni környezetből valamilyen szinten, másrészt viszont a vállukon hagyta ugyanazt a terhet, ami addig is a vállukon volt, tehát ezért beszéltek második meg harmadik műszakról, mert a nők otthon sem pihenhettek soha. És ezért maradt meg valószínű az a hagyomány, hogy akkor a nőket köszöntenünk kell, de azért ezt nem annyira gondolták komolyan a köszöntők, mert ugye aki még emlékszik a szocialista nőnapokra, az tudja, hogy főként a férfiak szokták megünnepelni kocsmázással vagy egyéb tevékenységekkel.
Ez és olyan, a nők
kaptak egy, igen, és a nők kaptak egy vörös szegfűt, ugye a vörös szegfűnek egyébként is nagyon jó híre van mostanában.
Politikai téren is. Hogy a Wikipédia talán téved, pontosan az idézet, amit hallottunk, abban, hogy lehet, hogy változás történt, de én ezt nem ilyen egyértelműen értelmezném, mert a nőnap a megelőző rendszerben, tehát az úgynevezett reális szocializmusban, az a tartalma annak az ünnepnek ugyanúgy kiüresedett, mint ahogy az egész szocialista ideológia. Tehát az a kiüresedés volt mögötte, és azért volt az, amit korábban, hogy a férfiak ünnepelték meg, minden munkahelyen, az egy külön kiemelt délután volt, megállt a munka, és akkor leültünk, és egy nagyot beszélgettünk, és persze ittunk. Már ittunk, ezt többen számban nem magamra vonatkoztatom, hanem a férfiakra általában, és a nők hamarabb távoztak, mert haza kellett érni, kivenni a gyereket az óvodából, és megfőzni a vacsorát még idő. De amit mondani akartam, valóban az, hogy kiüresedett annak az ünnepnek a tartalma, és talán éppen most volna esély arra, hogy visszanyerje azt, ami volt eredetileg. Tehát valamiképpen az emancipatorikus mozgás felé irányítani azt az ünnepet.
Fölmerül a kérdés bennem, hogy kinek kéne itt ünnepelnie, kit tulajdonképpen, hogy a férfiaktól várják el a nők azt, hogy ilyenkor valamilyen gesztust tegyenek feléjük, vagy pedig pont ez a kérdés, hogy a női társadalomban kéne megfordítani az erről való gondolkodást.
Én azt gondolom, hogy a kiüresedéssel kapcsolatban éppen azt tehetjük meg, ami zajlik is manapság, és már azért néhány éve vagy évtizede, hogy új tartalommal töltsük meg ezt a napot, mert azért, ha belegondolunk, szinte minden napra jut valamilyen világnap, vagy ünnepnap, vagy államünnep, vagy nem tudom, szóval mindennek van már világnapja. De ez azért fontos, hogy minden egyes alkalmat felhasználjunk, vagy kihasználjunk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a nők helyzetére. A nőjogi szervezetek nagyon sok rendezvényt terveznek éppen erre a napra, azért, hogy felhívják arra a figyelmet, hogy még mindig nem vagyunk egyenrangúak, még mindig patriarchális társadalomban élünk, és még mindig nincsenek meg azok a lehetőségeink és azok az eszközeink az egyenrangúsághoz, amire szükségünk lenne. Most ezt aztán lehetne részletezni, hogy miért nem és hogyan, de egyik legnagyobb téma például a nők ingyen végzett munkája, tehát az a munka, amit a családban, vagy akár a családon kívül az ápolással, a gondoskodással töltenek, ami fizetetlen munka, és erre már rengetegszer felhívták a figyelmet, és kiszámolták pontosan, hogy ha ezt egyszer csak a nők abba hagynák, akkor összeomlana az egész társadalom, tehát az egész világ működése. Tehát végre már el kellene érni azt, hogy ezt például értékeljék, de még sok más vetülete is van ennek az egyenrangúságnak.
Tehát, hogy például március 8-át föl lehetne használni arra, hogy ezt hirdessük, hogy a harmadik műszakot fizessék meg. Hogy hangzik egy férfi számára az, hogyha azt mondják, hogy egy patriarchális társadalomban élünk? Érez lelkiismeret furdalást ilyenkor egy férfi?
Férfi a válogatja. Ki érez lelkiismeret furdalást? Bevallom töredelmesen és őszintén, hogy nekem is volt hosszú időszakom, amikor ezt nem érzékeltem, hanem nem tartottam olyan komoly témának esetleg, és amikor utána néztem kicsit az egész kérdéskörnek, tehát ennek az irodalmának is, a történetének, akkor láttam meg, hogy hol volt ez a törés, ez a változás, amikor ez a kérdés fölmerült és megfogalmazódott. Érdekes módon párhuzamosan ezek az emancipatorikus törekvésekkel, a szifrazsét mozgalmakkal és másokkal, tehát ha megnézzük mondjuk az irodalmat, akkor az irodalomban, és nem csak a szép irodalomban, hanem az ezzel kapcsolatos értelmezésekben és a szociológiában is a 19. 20. század fordulóján kezdik tematizálni a nőt. Tehát a nő az nem volt téma. Hogyha emberről beszéltek, akkor mögötte a férfit értették általában. Ez a újkori filozófiának az egyik bűne, őszintén szólva, ami Descartes-tal kezdődik az egész, amikor ez a cogito ergo sum az a férfira vonatkozik, ez ami hasonló, mint az Ószövetségben a parancsok, azok Hindenben fogalmazódtak meg a 10 parancsot, és csak a férfiakra vonatkoznak, tehát ez nagyon hosszú történet. A lényeg az, hogy erre még visszatérhetünk, hogy valójában ekkor történik meg az, hogy az irodalomban például azok a macsó férfi főszereplők, akik addig milyen mindenható módon, ilyen isteni omnipotenciával tudtak végezni dolgokat, azok elveszítik ezt a képességüket. Tehát a 20. század elejére ezek háttérbe vonulnak, és a helyükre nők lépnek az irodalomban is. Nem akarom erre kitérni, de például megnéztem a Don Juan irodalmat, és az, hogy ezek a nőszereplők, akik addig teljes elnyomott háttérben voltak, és objektumként, tehát tárgyként szerepeltek, hogy hogyan válnak a történet szubjektumává. A kérdés eredetileg nem ez volt, én messze vittem az egészet, tehát hogy van-e ilyen lelkiismeret furdalásom. Ez akkor szokott lenni, amikor valóban egy ilyen macsó társaságba keveredek, és akkor hallom azt, amit magánéletben, intim környezetben nem szoktam hallani, azt a bunkó beszédet, és akkor úgy meglepődök, hogy ez még működik. És nem kérdeznek rá. Emlékszem rá, elmondtam ezt a példát?
Persze.
Választani voltam. És ott a faluban, ahol lakom Bélvatán, hát intim környezet van, elbeszélgetünk, mindenki mindenkit ismer, és akkor a beszélgetés közben egy harmadik percben mondja az ott egyik ülnök férfi, hogy ő bizony néha segít a feleségének, és néha kitakarít. És kérdeztem tőle, hogy segítesz? Hát van egy háztartási munka, aztán elvégzik, vagy az egyik, vagy a másik. És akkor vagy oda terülött a szó, egészen, hogy mondjam, élesítette a témát, és akkor mondtam, hogy ne ragudj, de hát most az édesanyádról is így beszélnél? Mert a nők közé tartozik ő is. És ha általában nőkről így vélekedsz, akkor a saját édesanyádról is így vélekedsz, akkor nem tudom, hogy tudsz-e hazamenni ezek után, akkor ugye elnémult. Viszont a számomra meglepő nem ez volt, hanem azon lepődtem meg, hogy az ott levő, mert nők voltak többségében ott, hogy a nők hallgattak. Nem szóltak közbe.
Akartam reagálni, hogy ez miért van, mert hogy patriarchális társadalomban nevelkedünk, tehát úgy növünk föl, hogy a férfi szempontot tartjuk szem előtt az iskolában, arról tanulunk, hogy néz ki a világ, és a világ úgy néz ki, hogy a férfiak alakítják. Vegyük csak az irodalom órán hány szerző van, aki nő, hogy egyáltalán van-e, de nem csak az irodalom órán, akár a bármelyik tantárgyal kapcsolatban, hogy van-e lehetőségük a lányoknak azonosulni bármilyen szereppel, mert általában csak férfi szerepek jelennek meg, akár a történelem könyvnek alapjain, megjelenik néhány királynő, akik viszont szintén ugyanúgy viselkedtek, mint a királyok, mert nem volt lehetőségük máshogy viselkedni. Tehát ha megnézzük a tankönyveket, akkor az irodalomkönyvben mondjuk a első 8 évfolyamban, vagy 9 évfolyamban mondjuk 3 női névvel, női szerzővel találkoznak, vagy találkoznak a nőkkel olyan szerepben, ami nem a legjobb fényben tünteti fel őket. Például Fráter Erzsébet esetében, akit egy léha nőként mutatnak be, miközben egyáltalán nem ez a története, érdemes ennek is utána nézni.
Tehát zárójelben mondom, hogy Madách Imre feleségéről.
Igen, Madách Imre feleségéről van szó.
Nem ismerni.
Tehát ha ilyen környezetben szocializálódnak a nők is, akkor nekik ez a természetes. És mindig sokkal egyszerűbb az elfogadott közegbe belesimulni, és nem ellenkezni. Például egy ilyen helyzetben, amit a Mandi említett, hogyha bármelyik nő megszólalt volna, akkor nem tudja, hogy milyen reakciót vált ki, általában negatív reakciót vált ki, mert mit akarnak ezek a nők, hisz már mindenük megvan, hisz már minden esélyük, bárhol tanulhatnak, bármit csinálhatnak. Csak hogyha meg akarjuk nézni, hogy mik a lehetőségeik a nőknek, akkor azt is meg kell nézni, hogy a másik oldalon mi az, amit végül is el tudnak érni. Tehát az esélyegyenlőség az indulási alap, és az eredményegyenlőségnek nevezik azt, amikor meg lehet nézni, hogy a célba ki az, aki beért, vagy milyen célba érhet be egyáltalán. Például ha a képzésről beszélünk, akkor arányaiban több lány végez el, van magasabb iskolai végzettsége, akár középiskolát, akár egyetemet vagy főiskolát nézve, de ahogy tovább lépünk, tehát a munkapiacon éppen fordított arányban vannak jelen, mint a férfiak. A férfiak sokkal alacsonyabb képzettséggel, sokkal magasabb pozíciót el tudnak érni. A nők pedig fokozatosan lemorzsolódnak, tehát a munkapiacon teljesen megfordul ez az arány. Az egyetemi képzésben ugyanúgy, a doktorandusz képzés egy ilyen fordulópont, például az egyetemi képzésnél, amikor lemorzsolódnak a lányok, és szinte csak a nagy részt a fiúk maradnak ott, akik tovább tudnak lépni. És hát ennek több oka van, az egyik az ugye, hogy hogyan oldjuk meg a gyereknevelést, meg a háztartás vezetését, De ezek mind ilyen társadalmilag beágyazott, hierarchikus dolgok, és a közvélekedésen a legnehezebb változtatni, tehát azon, hogy hogyan nézzük a világot, mert nekem nagyon sokan szokták, hogy sokan időnként azt mondják, hogy úgy érzik, hogy nekik nincs szükségük a feminizmusra, mert minek ez az esélyegyenlőség, mert hogy miért, és mondják ezt nők, akik egyetemet végeztek, nagyon jó pozícióban dolgoznak, és akkor vissza szoktam kérdezni, hogy szerinted hol lennél, ha mondjuk a 1850-es években től kezdve folyamatosan nem dolgoztak volna, a nők azok nem harcoltak volna azért, hogy egyenrangú helyzetbe kerüljenek a férfiakkal, mert akkor valószínűleg nem járhattál volna egyetemre, otthon ülhetnél egy háztartásban esetleg egy olyan férj mellett, aki nem biztos, hogy megfelel neked, és vagyonod se lenne, és nem mehetnél dolgozni. De ez még a közelmúltra is vissza lehet vezetni, mert például éppen Irena Brezsna svájci írónővel volt egy nagyon jó beszélgetésünk, aki szlovák származású, németül írja a könyveit, de éppen szlovákul megjelentek az Aspekt kiadásában, és mi is megjelentettük a magyar kiadásban az egyik regényét. És éppen arról kérdeztem őt, hogy is volt ez Svájcban, mert ott csak 1971-ben kapták meg a nők a szavazati jogot. Azért ez elég felháborító. És azt mondta, hogy igen, és olyan törvények is voltak előtte, hogy a férj megszabhatta a feleségének, hogy mikor állhat munkába, vagy ha úgy gondolta, hogy a felesége nincs eleget otthon, és nincs meg az, amit szeretne otthon látni a háztartásban, akkor megtilthatta, hogy munkába járjon. Tehát nem annyira régen volt, hogy ne emlékezhetnénk rá, úgyhogy van még mit csinálni ezen a területen.
Említetted a feminizmus fogalmát, illetve azt is, hogy szerepelnek a nők, akár a történelemkönyvekben, akár az irodalomkönyvekben, mert hogy általában vagy a harcos nőként, akik kiállnak a jogaikért, és maga a feminizmus fogalma is azt hiszem egyfajta szitokszóvá vált. Tehát, hogy aki azt mondja magáról, hogy feminista, arról gyakran vagy többekben az a képzet támad, hogy ott egy zsandárk, aki le akarja itt a férfiakat uralni, vagy át akarja venni a szerepüket. Tehát, hogy lehet ezt az egyenjogúságot úgy művelni, vagy úgy kialakítani, hogy ne két nem harca legyen, hanem hogy ez egy közös út. Lehet-e ezt bárhogyan elérni? És most nem tudom, hogy kinek passzintsem a kérdést.
Biztos, hogy lehet, sőt, ez mindig is így működött, mert nem csak egyedül a nők harcoltak a saját jogaikért, mert a kezdetektől kezdve akár az angliai szüfrazsett mozgalomra a 19. században, ha visszatekintünk, ott is a férfiak is kellettek ahhoz, hogy támogassák őket, mert a parlamenti képviselők, politikusok, befolyásos emberek voltak, akik a nők pártján kellett, hogy álljanak ahhoz, hogy ők el tudják érni a céljaikat, tehát ez egyértelműen egy közös érdek, hogy elérjék azt, hogy egyenrangúak legyünk, mert ez a férfiaknak is csak pozitívumot hozhat. Tehát a férfiak is azután nyugodtan lehetnek önmaguk, nem kell játszaniuk a macsót, nem kell úgy tenni, mintha ők soha nem sírnának, és semmi nem fájna nekik. Nem kell mindenáron arra törekedni, hogy ők legyenek a családfenntartók, és minden felelősség az ő vállukon legyen, mert ez meg visszavezethető aztán arra, hogy miért halnak meg korábban a férfiak, mert hogy ez a felelősség nagyon is rájuk van hárítva. A feminizmus az pedig egyszerűen azt jelenti, hogy a nő is ember, tehát a nőnek is ugyanolyan joga van bármihez, mint a férfinak. Hát én ezt úgy szoktam elmondani, hogy számomra a feminizmus azt jelenti, hogy engedjük, hogy mindenki olyan életet éljen, amit szeretne, és ami megfelel a számára. És akár a párkapcsolaton belül, vagy a munkapiacon, vagy bárhol, tehát, hogy ne ítéljék el azért, mert ő mondjuk más életformát választott, mint ami az általánosan elfogadott. És a férfiakra és a nőkre ez egyaránt érvényes. És miután a feminizmus fogalma, ez hát manapság is még van, aki szitokszóként érzékeli, és sok sikeres nő a mai napig azt szokta mondani, hogy ő nem feminista, de, és akkor elmondja azt, amiért feminista. De valahogy védekezni kell ellene, mert akkor kitaszítja őt valamilyen csoport magából, vagy nem tudom. Ezt helyett aztán bevezették a gender szót, ami aztán tényleg nagyon borzasztó, és a halál filozófiától kezdve ehhez mindent hozzárendeltek a mai napig. Nagyon jó politikai téma, tehát ezzel bármit el lehet takarni, és főleg azoknak az embereknek a számára, akik nem tudják, hogy mit jelent ez a szó, mert a gender angolul azt jelenti, hogy társadalmi nem, tehát az a társadalmi szerep, amit a társadalomban betöltünk, amit a társadalom akár elvár tőlünk, akár nem. Persze vannak sztereotíp társadalmi szerepek, amiket elvárnak tőlünk, hogy akkor én nőként gyereket szüljek, hány gyereket szüljek, hogyan neveljem őket, milyen iskolába adjam, hogy viselkedjek közben hogy nézzek ki, hogyan beszéljek, milyen legyen a viszonyom a gyerekeimhez, a férfiakhoz, kihez szólhatok, kihez nem szólhatok, milyen pozícióig juthatok el, ne legyek karrierista, ugye, mert akkor a családom tönkre megy, de valamivel azért foglalkozzak, tehát ezek a sztereotíp elvárások, és ugyanaz, amit az előbb a férfiakról mondtam, hogy a férfi meg legyen erős, meg határozott, meg tudjon irányítani, és ő legyen a család feje, és ő legyen az, aki megmondja, hogy mi hogy van, ő kezelje a pénzt, és felelős az egész családnak a gazdasági létéért, a nő pedig felelős azért, hogy ki hogy érzi magát a családban. És ebből következik aztán, hogy ugye a nőkre hárították az összes gondozási és ápolási feladatot, ami a családdal vagy az egész társadalommal kapcsolatos.
Még ez, hogy miért negatív az megítélése a feminizmusnak, ez valószínűleg összefügghet és főként nálunk azzal, hogy a feminizmus gyökerei azok visszanyúlnak a marxizmusba. És mivel a marxizmust unblock elítéljük, éppen ezért néha összekapcsoljuk a kettőt, habár Marxnak volt egy nagyon szép mondat, erre emlékszem, ezt megjegyeztem, azt mondta, hogy a férfinak a nőhöz való viszonya, az embernek az emberhez való viszonya. Ez egy nagyon pontos mondat, és ha belegondolunk, hogy a, főként a posztmodern tudományban, irodalomtudományban és másutt is, a feminizmus, a gender studies, a posztkolonializmus és más elméletek, ez mind a marxizmusból nőttek ki. Tehát egy ilyen felszabadító mozgalmak mögötti ideológiából. Csak néha összezavarják az emberek magát az elméletet a valamikor létezett, úgynevezett létező szocializmussal, a kettő nem ugyanaz. És itt mögött az elméleti szinten, itt lehet az elutasításnak az oka. Néhány éve voltunk Kassán egy ilyen beszélgetésen, és ott az egyik résztvevő, nem fogom néven nevezni, mert mindenki ismeri őt, az felugrott, és azt mondta, ne csináljunk itt marxista propagandát, pedig a feminizmusról volt szó. Sőt, az egyik résztvevő az még hivatkozott is valamilyen marxi műre, én még olyan hülye vagyok, hogy annak idején végigolvastam Marxot, és én emlékeztem rá, hogy való is írt volna ilyet, és kérdeztem, hogy mondja már még, hogy hol van ez, azt nem tudta megmondani, mert általában ilyen másod, harmad, negyed kézből internetről szerzett információkkal dolgoznak, és általában itt jön be ez a probléma, hogy azok, akik ilyen nagyon harcosan föllépnek, akár a feminizmus ellen is, azok sohasem ismerik az egésznek se az elméleti, se a gyakorlati hátterét. Csak valami ideológiai szöveget mondanak fel újból, és az ideológiáknak az a jellemzője, hogy nagyon egyértelműek. Viszont semmilyen mozgalom nem egyértelmű. A feminizmus sem egyértelmű, hát lehet hallani, tehát nem arról van szó, hogy most a feminista az egy Amazon legyen, hanem ő nő maradjon. Tehát itt a esélyegyenlőség az nem azonosságot jelent a férfival, a különbség mindig megmarad, tehát a különbség akár a nemi, akár pedig a társadalmi nemi különbség, az fönn fog állni. Itt éppen az a lényeg, hogy meg tudjuk állapítani, hogy hol van a határ, és hogy tudjuk kezelni azt. Tehát szerintem itt van a probléma, hogy ezt szokták összezavarni az emberek.
Van egy nagyon fontos szempont, ami a hatalom. Tehát ha megnézzük a utóbbi 30 év parlamenti összetételét, a kormány összetételét, akár nálunk, akár a szomszédos országokban nagyon pontosan látni, hogy hogyan működik. Vagy akár megnézhetjük a feminizmus különféle időszakait, ezt a feminizmus első, második, harmadik hullámaként szokták értelmezni, és mindig volt ilyen visszacsapás. Tehát amikor már a hatalom úgy látta, hogy na most már nagyon sokat megengedtünk a nőknek, nehogy átvegyenek valami több hatalmat tőlünk, mert akkor nekünk nem marad annyi, és nem tudunk majd uralkodni rajtuk és mindenkin. Úgyhogy ez a hatalom kérdése, a hatalom és a pénz az, ami irányítja valójában ezt a feminizmus és a gender témáját is, tehát nem akarunk odaadni önként a hatalmunkból semmit. Például nem hagyhatjuk, hogy a nők döntsék el, hogy legyen a gyerekük, és mennyi, és mikor, ezért az abortusz törvényt állandóan elő kell húzni rendszeresen, és meg kell próbálni megváltoztatni és szigorítani. Szerencsére nálunk a civil szféra is nagyon jól működik, és az emberjogi és nőjogi aktivisták akkor föl tudnak lépni olyan szinten, hogy megakadályozzák, és a parlamentben is megvolt az az erő, hogy közös erővel meg tudták akadályozni ezeket a lépéseket. De ez egy olyan téma szintén, hogy állandóan résen kell lenni, hogy megint ki az, aki valamilyen olyan beadványt ad be, aminek egyrészt figyelemelterelés, mert akkor nem kell más politikai témákkal foglalkozni, és ez nagyon jó arra, hogy az embereket félrevezesse, félretájékoztassa, és ráúszítsa egy olyan kategóriára, amit lehet szidni, azokra rá lehet fogni, hogy ők azok, akik miatt mi ilyen rossz helyzetben vagyunk, és akkor nem kell a saját életünkkel foglalkozni. Nem kell utána nézni, hogy valójában miről is van szó, csak egyszerűen lehet valakire haragudni.
Rágni a csontot. Ha már szó volt arról, hogy a feminizmus nem a harcos amazonokról szól, hanem hogy, már nem tudom pontosan, hogy mondtad, hogy hogyan maradjon nő a nő, akkor talán nézzük meg, hogy mitől nő a nő, és mitől férfi a férfi, hogy azon túl, hogy van egy biológiai különbség, mi teszi nővé a nőt, és most visszatérek, vagy hát hozok egy ilyen elméletibb hátteret annak, hogy Simone de Beauvoir a Második nem című művében úgy fogalmaz, hogy a nőt a férfihoz viszonyítva szokás meghatározni és jellemezni. Ő a lényeges, a nő a lényegtelen, erre már utaltál András abban, hogy ő a szubjektum, és Simone de Beauvoir is ezt mondja, hogy a férfi a szubjektum és az abszolútum, a nő a másik. Illetve azt is mondja másutt, hogy az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik. Most itt két téma van ebben a két idézetben. Az egyik, hogy mitől nő a nő, és mik azok az attribútumok, amik nővé teszik a nőt, vagy férfivá a férfit, a másik pedig a nevelés, vagy az, amiben szocializálódunk. De akkor induljunk az elejéről, hogy filozófiai értelemben hogyan tudjuk meghatározni a nő fogalmát, vagy akár van-e női gondolkodás és férfi gondolkodás, mód? Mit mond a filozófia ezzel kapcsolatban?
Hát ez egy nagyon régi téma. A legelső, aki ezt tematizálta, az emlékeim nem csalnak, az Platón volt, az elég régen volt, 2500 éve. Ő mondta azt, és utána ez megismétlődik a filozófiában és a szociológiában is, nagyon híres az a, ismert ez az androgün teóriája, tehát amikor azt mondja, ott abban a párbeszédében ott a szerelemről beszélgetnek a résztvevők, és az egyik résztvevő mondja, hogy eredetileg nem csak férfi és nő volt a világon, hanem volt egy harmadik lény is, az androgün, és az egyesítette magában a férfi és a nő minden tulajdonságát. És Zeus megijedt tőle, mert kiderült, hogy a férfi és a nő egyben az erősebb, mint az Isten. És erre Apollont megbízta, hogy intézel az ügyet, Apollon pedig ilyen nagyon egyszerűen vadász módjára ketté vágta azt a lényt, a férfi részt egyik oldalra, a női részt a másik oldalra, aztán úgy megformálta, hogy, az arc arra felé nézzen, amire a nemi jellege van, hogy tudatosítsa azt, hogy ők mi. De nagyon érdekes összefüggés ez, tehát, hogy lássa azt, hogy ő férfi, lássa azt, hogy ő nő, itt ez egy biológiai meghatározás van. De ugyanakkor az érdekes benne, hogy az az elmélet Platonnál egy nem idealisztikus, hanem egy nagyon szép mondatban csúcsosodik ki, azt mondja, hogy a szerelem az nem más, mint hogy keressük az elveszett felünket. Vagyis ami azt jelenti az én interpretációmban, hogy mindannyian hordozunk magunkban férfi és női jelleget is, aztán a kérdés az, hogy mi domborodik ki. A nemi, tehát a biológiai része, az teljesen egyértelmű. Az se teljesen egyértelmű, de ezt most hagyjuk, például kellene orvos, meg szexológus és sok mindenki más, de többé-kevés az nemi jelleg, az a biológia megmutatkozik, hogy ez férfi, az nő. De ugyanakkor, hogy ki mivé válik, mi benne több? Mit tudom, én például nagyon nőies férfi vagyok, mert például a pálinkákat utálom. De szeretem az édes likőröket. Most akkor milyen férfi vagyok én? Nem tudok leülni, szilvóriumozni a barátaimmal, mert én az édes tokai aszút szeretem. De elvittem hülye példák felé az egészet. Azt akartam mondani, hogy valóban a probléma az az, hogy melyik szerep, és szerepekről van szó. Melyik szerep az, ami túlteng, vagy ami dominánssá válik a viselkedésben? Az más kérdés, hogy utána a filozófia az egészet leggyakrabban átterelte ilyen eszmei szintre, és nem törődött a társadalmi gyakorlattal és a biológiai részével, hanem azzal, hogy mire képes az ember. És mivel olyan társadalmat éltünk, és még élünk is, ahol a férfi a domináns, azért azok az emberi jellegzetességek, hogy az ember az gondolkodó lény, hogy az ember az cselekvő lény, az ember az aktív lény, az ember az a szubjektum, az áttevődött a férfi oldalára. És ez már említettem egyszer, hogy ez a 19. század végén kezd tematizálódni. A 20. század elején egy szociológus, most nem ugrik be a neve, az fogalmazta meg az egészet azzal, hogy visszavezette ezt a különbséget arra, hogy milyen volt a férfi és a női uralkodó tevékenységmód. Azt mondta, hogy mivel a férfiak szerezték be a táplálékot, a férfiak vadászok voltak, férfiak voltak azok, akiknek valami olyan eszközöket is el kellett készíteni, amelyeknek a révén a munkájuk vagy a tevékenység sikeressé vált, az eszközöknek a logikája, az átment a saját logikájukba. Tehát, hogy hasznos legyen, hasznos az egész, és ez a objektív logika, tehát, hogy működjön valami, az átment a viselkedésbe, és míg mondja ez a szociológus, a nők, azok általában olyan munkát végeztek, aminek az eredménye megszűnt. Megfőztek, megették vége. Kimosták a ruhát, bepiszkolódott. Gyereket fölne, gyerek az csatangolt össze-vissza. Nem lehet látni az eredményt, mindig újra kellett termelni, nem volt egy kontinuális, egy összefüggő cselekvésforma, amivel tudtak volna azonosulni. Mindig egy ismétlődő, de be nem fejeződő tevékenység volt mögötte, mondja ő. Tehát, hogy emögött van az, hogy ez az objektivitás, ez a férfiak oldalára terelődött, és a szubjektivitás maradt a nők oldalán, és még olyan gondolkodó és a 18. században, mint Diderot, aki egy rendkívül, hogy mondja, a nő egyenjogúsága mellett dönt, és azt mondta, hogy nincs különbség a két nem között, még ő is azt mondta, hogy a női oldalon van a természetesség. Nagyon sokáig ez volt a különbségtétel, hogy a férfi viseli magán a társadalmi jeleket, a nő pedig a természeti jeleket, például a nő szül. A férfi erre képtelen. Tehát, hogy a biológiai reprodukció a nő nélkül lehetetlenség. Az nem tudatosították, hogy a férfi is kell hozzá. De ez nagyon sokáig így volt, És valójában ez a kettőség nagyon sokáig megmaradt, nem véletlen, hogy a folklórban is a boszorkányok azok nők, akik a természettel vannak kapcsolatban, nem a férfiak. Még a jövendőmondók is leggyakrabban nők voltak.
De a sámánok azok férfiak voltak. Tehát, hogy ez nem olyan, tehát nem a neveltetéssel és azzal, hogy mit adunk a gyerek kezébe. Tehát, hogyha lehet, hogy a megszületett gyereknek abban a törzsben fegyvert adnak annak a lánynak a kezébe, akkor ő is ugyanúgy megy és harcol.
Az, hogy hogyan tudunk átörökíteni bizonyos törzsi, vagy pedig nem tudom, csoport hagyományokat, az érdekes módon ez a nők oldalán van. Nézzük meg, hogy például, ha valaki folklorista gyűjtésbe megy, kit kérdez nőket először? A nők emlékeznek a népdalokra, nők emlékeznek a mesékre, nők emlékeznek az imádságokra, a férfiak nem.
Mert ők fosztották a tollat, és ők morzsolták.
Lehetséges, nem tudom, de gondoljunk bele, hogy az emlékezet, ami nagyon fontos egy társadalom életében, hogy az emlékezet, az emlékezés, az inkább az ő oldalukon van. A férfiak anekdotáznak, a nők pedig emlékeznek. Ez most rögtönöztem, úgyhogy lehet, hogy nagy maraságot mondtam.
Igen, de ezt így is le lehet fordítani, hogy a férfiak élték az életüket, a nők meg gondoskodtak mindenről, igen, hogy ők élhessék az életüket. Ez a folyamat, amit most itt elmondtál, ez ugye a patriarchátuson alapszik, tehát abból indultak ki, hogy kinek mi a szerepe, meg hogy alakult ki. És arra a feministák nagyon allergiások szoktak lenni, mikor a mamut vadászatról beszélnek, mert azért egy kicsit távolabb vagyunk már a mamut vadászattól, és mindkét nem ugyanúgy meg tudja oldani az összes feladatot, amire szüksége van, tehát nem pont ilyen a munkamegosztás. És mi lenne, ha mondjuk valaki kiindulna most abból, hogy a matriarchátus hogy működött, mert azért az máshogy működött, mint a patriarchátus,
és
akkor nem lehetne ilyen egyértelműen felosztani a feladatokat. És nagyon sokáig ez így működött, hogy a férfiak mondták meg, hogy kinek mi a szerepe, és ugyanez van például az irodalomban is, vagy akár a filozófiában, a férfiak írták meg azt, hogy miről is szól az élet, meg hogy működik minden, meg a gondolkodás. Arról is volt vita, hogy van-e a nőnek agya, vagy mekkora az agya, vagy kisebb az agya, vagy mire képes, vagy nem tud összefüggően gondolkodni, nem tud alkotni, nem tud produkálni, csak reprodukálni, és az ugyanúgy aztán a művészetekben, az irodalomban is megjelent. És az a nagyon szomorú, hogy a mai napig, még visszatérek a beszélgetés elejére, hogy a tankönyvekben az van, hogy a lányoknak még mindig ezt a férfi központú gondolkodást adjuk át, mert kicsi koruktól akár a családban, az óvodában, az iskolában, mindenhol ezt látják, és ezt tartják természetesnek, és az egyik nemnek se jó, mert a lányok nem tudnak azonosulni a saját szerepükkel, tehát nem tudnak olyan női szerepeket nem látnak, amiből választani tudnának, a fiúk pedig nem ismerik meg azokat a szerepeket, amikben a nők előfordulhatnának, hogyha ez ki lenne egyenlítve.
Mert említetted az irodalmat, és te foglalkoztál nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, női irodalom van-e, vagy a női szerzőkkel? Először igen. Ezt a fogalmat tisztázzuk.
Hát ezt nem lehet tisztázni szerintem, mert lehet nevezni női irodalomnak, meg férfi irodalomnak, de akkor a kettőt két pólusúnak kéne meghatároznunk, de azért érdemes még mindig a nőkkel, mint szerzőkkel, vagy nőirodalommal, mint olyannal foglalkozni, mert még mindig nem foglalkoztak velük eleget. Majd, hogyha benne lesznek ugyanolyan arányban a tankönyvekben, akkor azt mondom, hogy most már akkor elértük azt, hogy valóban láthatóak a nők, a női szerzők, a női szereplők, mert még az előző kérdéshez kapcsolódva az irodalomban is először tehát a férfi írókon keresztül tanuljuk meg, hogy milyenek a férfi meg a női szerepek a férfi szerzőknél. És ezen szoktunk is vitatkozni Bandival, amikor volt neki egy kedvenc könyve, amit azt mondta, hogy milyen fantasztikus, és én az első oldalon mondta, ez mi.
Jól emlékszem, akkor Altó Franz Vörös Lilomáról
van szó. Igen, igen,
igen. Hogy pontosítsuk a témát.
Igen, tehát egy olyan történet, amit teljesen két szempont, nagyon látszott, hogy milyen szempontból olvassam el, mint az a férfi, aki csodálja ezt a nőt, mert az minden férfit az ujja köré teker, és akkor teljesen elájulnak tőle, és tönkreteszi őket, és tehát ő a bűnös, mint nő azért, igen, hogy minden cselekedetért. És a férfi szegény nem tehet semmit, pedig a férfi az, aki miatt az a nőnek az élete tönkre megy tulajdonképpen, de azt ő nem veszi észre a férfi olvasó, mert ő teljesen más olvasatot talál abban a könyvben, és ez nagyon fontos. És nagyon érdekes feldolgozások vannak az olvasás szociológiában, vagy az irodalom szociológiában, hogyha ilyen szempontból nézzük, hogy mi az, amit olvasunk. Tehát, hogyha a férfiak olvasták volna, ha benne lenne a tankönyvekbe, ha ajánlanánk nekik, hogy Virginia Woolftól kezdve nem tudom a régi szerzőket, vagy tehát ugyanannyi női szerzőt, ugyanolyan fontos női szerzőket, mint amit a nők olvasnak férfi szerzőket, akkor vajon hogyan gondolkodnának? Vajon mennyire változna meg az, hogy hogyan látnák akár a nőket, vagy a nemi szerepeket, vagy milyen lenne a világlátásuk? Sokkal kiegyensúlyozottabb lenne, és akkor több szempontból is meg tudnák látni, mert nem lehet arról beszélni, hogy mondjuk minden női szerző feminista, vagy van kimondottan női írás, vagy nem lehet ugyanúgy, mint ahogy a férfi szerzőket se lehet egy kategóriába bedobni, mert különféle férfi szerzők vannak, női szerzők is másfélék, különfélék, de azért mégiscsak mindenhol fel lehet fedezni egy női szempontot. Tehát az, ahogy én látom a saját szerepemet, vagy a nők szerepét a társadalomban, azt egy férfi a saját szempontjából látja, mint férfi. Ő máshogy látja a saját szerepét, és én máshogy látom az ő szerepét. És hát tulajdonképpen ez az eredménye a kutatásaimnak, hogy én eredetileg a úgynevezett csehszlovákiai magyar irodalom nőíróival kezdtem el foglalkozni, ami ugye azóta ez a fogalom sem igazán állja meg a helyét, de ez a maga idejében nagyon fontos volt, mert a trianoni békeszerződés után a határok megváltoztak, és akkor a magyar irodalom a kisebbségi helyzetben nagyon fontos szerepet játszott a nemzeti identitás, a nyelv megtartása szempontjából, és rengeteg író volt, akkor mindenkit kineveztek írónak, aki bármit is írt. Egy ideig persze nem jelenhettek meg, de aztán nagyon sok szerző volt, és végül aztán azért olyan vélemény alakult ki ezekről a kisebbségi irodalmakról, hogy tulajdonképpen nem is fontos velük foglalkozni, mert csak erre voltak jók, viszont azért vannak szerzők, akikkel érdemes foglalkozni, és vannak olyan szerzők, akik, például Szenes Piroska, aki az első szerző volt, akivel foglalkozni kezdtem, hogy ő a század elején a Nyugatnak egy sikerszerzője volt tulajdonképpen, kiadták a műveit, pályadíjakat nyert, de mivel a két világháború között Beszterce bányán lakott a férjével, utána pedig emigráltak Amerikába, és végül aztán valahogy a kisebbségi irodalomban találta magát, azért mert éppen abban az időszakban itt laktak, és máshol nem igazán jelent meg a neve. Úgyhogy itt adták ki később a 70-es, 80-as években még a regényeit, még egyszer, nem mindet, és teljesen elfeledkeztek róla, és több ilyen szerző volt, aki vagy emigrált, vagy más országban folytatta az életét, és az úgynevezett nagy magyar irodalomban nem jelent meg se, hogy Földes Jolán például, aki a 30-as években egy nemzetközi regénypályázaton első díjat nyert, és rengeteg nyelvre lefordították a műveit, akit a magyar irodalom meg szinte kivetett magából, mert kinevezték bestsellernek, és nem igazán ismerték el. Vagy például az erdélyi irodalomból Berde Máriával foglalkoztam, aki meg az erdélyi irodalmon belül volt sikerszerző, de valahogy szintén a nagy magyar irodalomban nem találta meg a helyét, és én azért kezdtem el velük foglalkozni, hogy vajon mi az oka ennek, vajon hogy lehetne azt elérni, hogy megismerjük azokat a szerzőket, akik fontosak, ugyanolyan fontosak lehetnek az irodalomban, mint mondjuk a hozzájuk hasonló férfi szerzők.
És ez motivált abban, hogy létrehozza Woman Press-t?
Igen, mert az első könyvünk pont Szenes Piroskának az Egyszer élünk című regénye volt, ami azóta is a kedvencem.
És tehát hát a Woman Press-ről még mondjuk el, hogy ez egy kiadó, amely?
Igen, amely elsősorban női szerzőket ad ki. Hát kimondottan diszkriminatív alapon.
Ez a pozitív diszkrimináció?
Szokták mondani, hogy nem érzem-e diszkriminatívnak. Nem, mert hát a többi kiadó, mindenki azt ad ki, amit szeretne. Én úgy gondolom, hogy ennyi nagyon is kell, hogy akkor legyen egy olyan kiadó, aki kimondottan női szerzőket ad ki, és azokat, akiket mások nem érdekelnek, vagy nem tudják kiadni, vagy oltan szerző, aki azt mondta, hogy próbálkozott több kiadónál is, és azt mondták, hogy nagyon jó az a regény, csak kár, hogy nő írta, tehát akkor ilyen alapon én meg pont azért szeretném kiadni, hogyha jó az a szöveg, akkor előnyben részesítem a női szerzőket, tehát férfi szerzők nem is igazán mennek jelentkezni ezért. De nem utasítjuk el őket természetesen, hogyha lesz olyan szöveg, akkor szívesen kiadjuk, vagy akár a fordítás kötetekben is, vagy a fordító nő, vagy a szerző, tehát mindenképpen azért az kell, hogy többségben legyenek a nők, akik dolgoznak vele, nagyon jó női grafikusok, képzőművészek is vannak, tehát azt szeretném, hogyha ők olyan lehetőséget kapnának, hogy kiemelkedjenek, vagy megmutathassák azt, amit tudnak.
Az időnk az lejár, viszont még egy kérdésem van, amit mindenképpen szeretnék tematizálni. Ezek pedig a sztereotípiák, amikbe már azért belecsúsztunk, akár az egyik, akár a másik oldalról, ha csak azt említem, hogy a férfias dolog pálinkát inni, és a női és az édes likőröknek az itala, amivel lehet, hogy szembeszállnék. De hogy észrevesszük-e, vagy hogy lehet ezt észrevenni, hogy sztereotípiákban gondolkodunk? Ki lehet-e lépni az ilyenfajta gondolkodásból, vagy hogy lehet tudatosítani azt, hogy most egy folyosón vagyok, ami nem biztos, hogy jó irányba vezet?
Azt, amikor a pálinkát és a likőt említettem, ez ironikus felhanggal tettem.
Nyilván, tehát, de azért ott van a kommunikáció, hogy benne van.
A sztereotípiákat nem tudjuk felszámolni. Azok változnak idővel. Gondoljunk bele, hogy mi azt hiszük, hogy a társadalom fejlődik az alapvető dolgokban. Nem fejlődik. Alapvető emberi dolgokban ismétlődnek, változnak a dolgok, de nem mondhatjuk azt, hogy teljesen mások. A sztereotípiákra például a köznapokban szükség van. Most komolyan, ezt komolyan mondom, mert ha nem vannak sztereotípiák, akkor nem tudnánk orientálódni, ugyanis a köznapokban nem gondolkodunk annyira, tehát ösztönösen, nem ösztönösen, rutinszerűen cselekszünk. A rutinszerű cselekvéshez pedig hozzátartoznak a sztereotípiák. Mondok egy ilyen sztereotípiát. Ha én este 11-kor egy elhagyatott külvárosi utcába megyek, és velem szemben jön egy toprongyos alak, akkor valószínűleg kikerülöm. Ösztönösen kikerülöm, mert ha frakban van és pillankonyakkedő van rajta, akkor másként közelítek hozzá. És nagyon sok más ilyen van, ami orientációs erővel bír abban, hogy a köznapokat nagyobb gondok nélkül végig tudjuk élni. A gondolkodó ember ott kezdődik, hogy a sztereotípiákat felülbírálja. Ott viszont már egy másfajta élet kezdődik, amikor tudatosítjuk a sztereotípiát, úgy kezeljük, hogy tudom, hogy a sztereotípia, és úgy is viselkedek vele szemben. De ezt nem lehet elvárni mindenkitől. A népesség nagy része az nem lép át erre a szintre. Én csak ezért mondtam, én nem azt mondom, hogy nem kell leküzdeni őket, csak szinte lehetetlen. Ez nagyon sokáig élt bennünk az a fölvilágosodásbeli elképzelés és hit, hogy neveléssel az embereket meg lehet változtatni. Nem lehet. Nem lehet sajnos megváltoztatni. Ez egy fölvilágosodáskori előítéletnek is nevezhetném. Nagyon lassú folyamatokkal lehet átváltoztatni valamit, ami általános. Egy embert lehet manipulálni is, és megváltoztatni. De magát a társadalmat azt nem hinném. Ilyen szempontból én szkeptikus vagyok.
Átadom a szót, hát a pozitív a végigcsengésre.
Én pozitívabban látom ezt a dolgot, mert egyrészt nem szeretném az egyénre hagyni, tehát azzal szoktam vitatkozni, amikor akár a feminizmust, vagy az emberi jogokat, vagy bármilyen változást azt tanácsolják, hogy egyéni szinten kell elérni, mert győzzük meg a férjünket, meg a nem tudom kivel beszélgessünk, és akkor fokozatosan majd megváltozik. Ilyen nincsen, ilyen lehet, hogy egy emberrel meg tudod értetni, 10 év alatt, hogy máshogy működnek a dolgok, de ettől nem fog megváltozni a társadalom, és itt a társadalmi hierarchia működéséről van szó, tehát amikor valóban igaz, amit Bandi mondott, hogy a sztereotípiák így működnek, tehát a sztereotípia az egy ilyen általánosítás, ami valamilyen embercsoportra, vagy valamilyen környezetre érvényes, vagy akár nemzetekre, ugye vannak a nemzeti sztereotípiák, hogy a németek pontosak, meg a nem tudom, tehát... És valamennyi igazság van benne, mint ahogy a bármilyen sztereotípiában, ebből alakulnak ki aztán az előítéletek. Ugye a nemi sztereotípiák, azok meg társadalmilag kialakult sztereotípiák szintén, tehát azon alapulnak, hogy hogyan működik a társadalom. És azért változnak meg, mert a társadalom is azért változik, tehát amikor azt látom, hogy valamilyen durva támadások, vagy akár engem letámadnak, vagy valamiért rágalmaznak, hogy akkor én most mit akarok ezzel a feminizmussal. Akkor arra gondolok, hogy úgyis változik a társadalom, tehát úgyis előre haladunk, és akkor nem tudják elkerülni azt, hogy ez bekövetkezik. Hogyha visszatekintünk akár a nőmozgalmak történetére, akkor azért azt lehet látni, hogy mindig volt miért harcolni, és most is van, és mindig haladunk előre valamilyen, van, amikor gyorsabban, van, amikor lassabban, és egyre több ember érti meg azt, hogy ez a haladás útja, amit a Bandi kritizálni szokott, hogy a haladás az nagyon rossz szó, azt ne használjam, de szerintem ez azért haladni kell valahol.
Ez egy lejáratott fogalom, haladás, mert valóban kell találni helyette valami mást, egy átváltozás. Még a fejlődés is érdekes dolog, hogy ez hogyan működik, mert az se lehet minden szinten. Na mindegy, hagyjuk, most nem fogjuk megoldani ezt a kérdést.
De azzal szeretném befejezni, hogy én azért látom ezt pozitívan, mert hogy látom ezt a nőmozgalmakon, meg az emberi jogi mozgalmak folyamatán, hogy pozitív irányba haladunk, mert egyre okosabbak lesznek az emberek, egyre inkább valamilyen felvilágosultság felé megyünk, tehát annak ellenére, hogy néha nagyon elkeserítő, hogy különféle ilyen dezinformációk, vagy akár a politikának a nem megfelelő működése, vagy bizonyos embercsoportoknak a negatív hatása mennyire talajra talál sok embernél, de egyrészt hiszek abban, hogy a fiatalok között nagyon sok olyan ember van, aki előre viszi a társadalmat, tehát aki olyan dolgokat tud felépíteni, és olyan dolgokat tud alakítani, és alkotni, ami által mindenki gazdagodni fog, és akkor ezek a sztereotípiák is lassan lazulnak, lehet, hogy kialakulnak valami újak, de azért, hogyha visszagondolunk, hogy mi volt 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, hogyan beszéltünk egymással, mit engedhettünk meg magunknak, mit gondoltunk a másikról, azért ez változhat. És abban is vitatkoznék a Bandival, hogy szerintem az iskolába kell ezt kezdeni, és akkor az eljut a gyerekekhez és a családokhoz, és, igen, és elkezdhetnek máshogy gondolkozni.
Igen, de csak akkor fog működni, hogyha a társadalmi rendszer is párhuzamosan működik az oktatási rendszerrel. Tehát, hogy nem kettős beszédről van szó, hogy más az, amit az iskolában oktatnak, és más az, amivel a politikai rendszer és a közbeszéd irányul. Tehát, ha ezt a kettőséget elkerüljük, akkor fog működni.
Hát azért mondtam, hogy ez társadalmi probléma, tehát az... Igen. Társadalmi szinten, politikai és minden szinten egyszerre kell megoldani. Párbeszédbe kellene elegyedni a politikai hatalomnak a társadalom többi részével, tehát akár a civil szektorral, akár a gazdasági szektorral, és közösen indulni valamilyen irányba, vagy folytatni ezt az irányt.
Az úgymond haladás irányába.
Igen.
A Nemzetközi Nőnap alkalmából beszélgettünk nőkről, női gondolkodásról, férfi gondolkodásról, sztereotípiákról, vagy arról, hogy miért kell még ma is 2023-ban nőnapot tartani. Vendégeim voltak Bolemant Lilla, irodalomkutató és irodalomterapeuta, a Woman Press kiadó alapítója és kiadóvezetője, valamint Mészáros András filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönöm a lehetőséget.